Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.
Mai vendégem Szak Zsuzsanna, a Henkel Consumer Brands, avagy fogyasztói márkák üzletági igazgatója. Szervusz Zsuzsa, köszönöm, örülök, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon kedves.
Lehet, hogy nem a dolog háttere igazán izgalmas, de nekünk azért vicces, már vagy 3 évvel levelezünk, e-mailezünk, szót váltunk különféle dolgokról, azért végre csak eljött az a pillanat, mikor leülünk ebben a stúdióban, és kicsit beszélgetünk rólad, meg a Henkelről, meg a piacról, meg millió izgalmas brandinggel összefüggő kérdésről. De akkor kezdjük vele. Ha már 3 év után végre találkoztunk a stúdióban, annyit tudok rólad, amit így olvastam itt-ott, meg hát hozzánk is befutnak a hírek, fontos emberekről, érkezőkről. Tudom, hogy akkor, amikor jöttél, akkor éppen Bécsből telepedtél haza, tehát azért van most már mögötted néhány évnyi szakmai pályafutás, részben Magyarországon, meg hát ilyeneket látok a kis titkos jegyzetemre írva, hogy Varsó, Róma, Bázel és Bécs, hát elég sok felé megfordultál itthon meg a világban.
Igen, hát először is akkor tisztázok, hogy ez a 3 év miért nem sikerült. Hát igen, pontosan 2020 februárjában költöztem haza Magyarországra,
és elkezdődött a Covid. És senki nem találkozott senkivel.
Úgyhogy nem csak veled egyébként, hanem az egész csapatommal jóformán nem tudtam találkozni, akik nekem is újak voltak, úgyhogy ez nyilván benne volt a pakliban. De hogyha egy picit visszamegyünk a történelemben, úgymond, akkor valóban én Magyarországon kezdtem a pályafutásomat, a Friesland nál annak idején, ugye tejipar, élelmiszeriparról beszélünk. Én egyből egyébként a főiskola után egyből elkezdtem dolgozni, gyakornokként kezdtem marketinges területen. A BG-n, vagy akkori külkereskedelmi főiskolán végeztem egyébként nemzetközi vállalkozások szakirányon, majd egyébként munka mellett még csináltam egy másoddiplomás nemzetközi marketing szakirányos mesterképzést is. Tehát a Frizlannál kezdtem marketinges területen dolgozni.
Majd... Tehát rögtön az FMCG szektor, amit
FMCG.
Egy pillanatra sem hagytál el soha.
Igen, hát rögtön az FMCG.
Elég nagy prézben dolgoznak ott az emberek.
Viszont a szektorok azok különbözőek, tehát ahogy kezdtem az élelmiszeriparnál, vagy ahogy te is említetted, utána átkerültem azért hazai gyártónál, az Egyesült Vegyi Műveknél vegyi kozmetikaipari termékekkel foglalkoztunk, ott már marketingvezetőként dolgoztam, majd utána kezdtem bele újra nemzetközi karrierépítésbe, Colgate-hez kerültem, ahol Magyarországon kezdtem, de egyből már másfél év múlva már a Varsói Központban, regionális központban találtam magamat.
Bezzeg Lengyelország, mondogatjuk állandóan ebben a műsorban is.
Igen, és szokták egyébként kérdezni tőlem, hogy hol éreztem magam a legjobban, és egyébként az egyik hely az Varsó volt, Lengyelország, ahol a legjobban éreztem magamat. Ott 3 évet éltem, elég jól megismertem a kultúrát is, az országot is, a látnivalókat is, és igenis vannak látnivalók Varsóban és Lengyelországban.
Igen, Varsót sokszor igazságtalanul kritizálják, hogy legalábbis Krakó mögött, meg egy-két kis város mögött, mintha nem találta volna meg a közbeszédben a méltó helyét.
Igen, úgyhogy én nagyon szerettem ott a kis kitekintést megtenni. Varsóban nyilván azért szembesültem én is a mínusz 18 fokos telekkel, azok annyira kevésbé voltak kellemesek. De ez is hozzátartozott a kulturális kitekintéshez. Majd utána egy kicsit délebre mentem valóban Rómába, ott ugyanúgy a Colgate-nél dolgoztam, nemzetközi projekteken, innovációs projekteken az európai piacra dolgoztam, tehát ott volt az innovációs központ. Ez a terület került áthelyezésre Svájcba, ezért került Bázel a képbe, ahol szintén eltöltöttem egy 2,5 évet, azt is nagyon szerettem egyébként, egy nagyon-nagyon nemzetközi csapat gyűlt össze, és ez volt az egyik forrás annak, hogy nagyon jól éreztem magam Svájcban. Majd utána egy picit kitekintettem, már egy kicsit kacsintgattam is, hogy hazafelé kellene venni az irányt, de ez annyira nem jött könnyen, úgyhogy Bécs került a radarra, ahol szintén egy regionális marketing pozíció.
Megálltam útközben.
És egy regionális pozíció került az utamba a Henkelnél, ahol a hajas kategóriáknak a CE marketing vezetője voltam, 21 országra.
Ugye a CE ez a közép-kelet-európai régió.
Köszönöm időnként, hogyha teszünk bele egy-két fordítást, mert nagyon-nagyon hozzá vagyok szokva kifejezésekhez és rövidítésekhez, de próbálok figyelni rá nagyon. Valóban, tehát Bécsben kezdtem a Henkelnél, egy nagyon testhez álló regionális pozícióval és a haj kategóriával foglalkozom, foglalkoztam, és utána másfél év után jött a lehetőség, hogy a magyarországi GM pozícióra, General Manager üzletág vezetői pozícióra, a kozmetikai üzletágra jöjjek haza. Hát ez egy nagyon jó lehetőség volt, hiszen előtte is mondtam, hogy én már kacsintgattam hazafelé, és ez történt 2020 februárjában tulajdonképpen, amikor átvettem a Beauty Care üzletágnak a vezetését.
Ugye itt a papíromon angol nyelvű üzletág nevek vannak, próbálom magyarul mondani, ugye az egyik az a háztartási mosótisztítószerek ága, a másik meg a szépségápolás, ami nemrégiben egyesült, és most már az egésznek így egyben vagy a vezetője.
Így van, tehát 2020-ban még csak a kozmetikáért voltam felelős, úgymond a hajápolás és testápolás kategóriákért, majd 2022-ben történt ez a globálisan történt egyébként ez az egyesülés, amikor én kerültem abba a szituációba, hogy ennek az egyesülésnek a levezénylését is menedzseljem, illetve mostantól, vagy hát 2023. januárjától vigyem a teljes üzletágnak az irányítását, ami valóban magában foglalja az összes mosó-tisztítószer kategóriát, hajápolást és testápolás kategóriát.
Hát akkor némi nemzetközi kalandozás után megérkeztél, és mi így együtt megérkeztünk Budapestre. Remek, ott vagyunk az egyesített üzletágnál, termékeknél, amelynek aztán rengeteg izgalmas aspektusa van, fenntarthatóság, innováció, média használat, nem is sorolom, rengeteg dologról fogunk még beszélni. Nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel a sok izgalommal folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Szak Zsuzsanna, a Henkel Consumer Brands, vagy fogyasztói márkák üzletág igazgatója. Hát egy csomó izgalmas kérdés megígértünk a hallgatóknak. Ezek közül vegyük elő azt, ami gyakorlatilag az összes műsorunkban előkerül lassan 4 éve itt a Márka Monitorban. A fenntarthatóság, ami nem új fogalom és nem új keletű tevékenység. Hát ha visszautalunk a Római Klub első jelentésére, meg az ezzel kapcsolatos mindenféle fejleményre, lassan egy fél évszázados történetről beszélünk. De mondjuk a fenntarthatóság fogalma olyan igazán keményen és határozottan talán 5-6 éve került be Magyarországon a köztudatba, a közgondolkodásba, a közbeszédbe. Nem mintha előtte nem lett volna fontos, de most már annyi mindent érzünk a bőrünkön, és annyi mindenre kell figyelnünk, hogy talán nem csak a cégek, az átlag emberek is jobban odafigyelnek rá. Akkor kezdjük a céges aspektussal. A fenntarthatósággal minden nagy cég régen, jó régen foglalkozik, és komoly projekteket, nagy terveket állítanak össze, hogy a Henkelnek is van egy 2030-ig szóló, minek nevezzem, projektje, keretrendszere, fenntarthatósági programja. Mi ennek a lényege? Röviden próbáljuk meg összefoglalni.
Én először is arra reflektálnék, hogy valóban az elmúlt néhány évben lett ennek egyre nagyobb a jelentősége, vagy úgy mondanám inkább, hogy egyre nagyobb beszédtéma lett, viszont azt szeretném leszögezni, hogy a Henkel több mint 146 éve működő cég, és a fenntarthatóság nem
új. Önmagában egy fenntarthatósági aspektus, ha valaki másfél évszázadon keresztül csinálja a bizniszét.
Pontosan, és ezt erre is szerettem volna reflektálni, hogy nem is új keletű az, hogy fenntarthatósággal vagy társadalmi szerepvállalással foglalkozik a Henkel, hiszen már az 1940-es, 50-es években voltak olyan törekvések, amelyek ebbe az irányba mutattak, sőt már 1992-ben kiadta a Henkel Global az első környezetvédelmi jelentését, vagy fenntarthatósági jelentését, ami, ha belegondolunk, már 31 éve volt. Ez egy nagyon nagy mérföldkő, és ez is azt mutatja, hogy a Henkel mennyire korán kezdett el foglalkozni vele.
A legelsők között a világ nagy cégei közül.
Így van, és továbbra is azt mondhatom, hogy a stratégiai alappillérek közül az egyik legfontosabb helyet foglalja el a fenntarthatóság a Henkel stratégiai pillérei közül. És ahogy te is említetted, 2030-ra elég nagy vállalásaink vannak. Korábban még 2040-re terveztük, hogy klímapozitív termeléssel fogunk létezni, de ezt 2030-ra előre hoztuk, ez egy nagyon nagy vállalás, és 10 évvel felgyorsítottuk ennek a folyamatát, amiben, ha belegondolunk, a termelésnek nagyon nagy szelete beletartozik, és nagyon sok tennivaló van. Egyébként már 23 országban 100%-ban megújuló energiával működnek a gyáraink. A magyarországi 2 gyárunk is egyébként már 100%-ban megújuló energiával működik, tehát a magyarországi gyárakra is ez már elmondható, és további gyáraknak az átalakítása is folyamatban van, és ez érintheti akár a kozmetikai gyárainkat, a mosószergyárainkat, vagy éppen a ragasztástechnika gyárainkat is, hiszen ezek globál vállalások a Henkel részéről.
Ja, van egy nagy globális terv, vannak sok-sok aspektusa, amit nyilván le kell bontani aztán országokra, mert az egyes országoknak nem pont ugyanazok a problémái. Tehát még az ENSZ fenntarthatósági keretrendszerét nézzük, azért mondjuk az óceánok tisztasága sem úgy érdekes a magyarok számára, mint mondjuk a tengerparti országok számára, hogy ez a kérdés felmerül. Melyek azok az aspektusok, amik nálunk előkerülnek, illetve milyen konkrét akciókat csináltak, ami nyilván ami megfogható és látható, hogy valami történik, amitől jobb lesz nekünk holnap, mint tegnap volt.
Egyrészt a globális programok közül is nagyon sokban részt veszünk, és egyébként itt csatlakoznék rá egyből erre az óceánok megtisztítása típusú programra.
Mi is járunk tengerpartra, még ha nincs is sajátunk.
Hiszen valóban a plastikbankkal együttműködve az azt jelenti, hogy az ottani lakosok, akik sajnos szörnyű körülmények között élnek, ez egy önfenntartási lehetőség számukra, hogy összegyűjtik a flakonokat, ebből tulajdonképpen különböző bónokat kapnak, amelyekkel vásárlást tudnak eszközölni. A flakonok viszont visszakerülnek a mi termelésünkbe, és újra felhasználásra kerülnek, és a csomagolanyagban tulajdonképpen még Magyarországon is ilyen típusú termékeket is tudunk megvásárolni. Tehát egy picit azért közvetetten mégiscsak az óceánoknak a tisztításához hozzá tudunk járulni. Emellett a globális platformok és kampányok mellett nagyon sok lokál aktivitásunk van, és tényleg számtalan programot tudnék felsorolni, csak hogyha most itt azt az őszi, nyári időszakot, ha említeném, akkor részt vettünk a PET kupában, én magam is voltam a Tiszta tavon, a szemetet, a flakonokat, a szennyeződéseket gyűjteni, 20 darab fát ültettünk, ami most már 7 évre visszatekintő programunk, a Pink Október rendezvényt is szerveztünk, még a divattal kapcsolatban is úgy nyilvánulunk meg, hogy a fenntartható divatot támogatjuk a Pervollal, a Rossmannal most már évek óta játszótérprogramot, óvodáknak játszótérprogramot alapítunk, ami szintén egy flakongyűjtéssel kezdődik, tehát rengeteg olyan lokál aktivitásunk van, önkénteskedéssel összekötve, termékadományokkal, amely most már 3-4-5-6 időnként 7 évre is visszatekinthető, tehát nem új keletű szintén a Henkel Magyarország életében.
És amit különösen jó volt hallani, hogy azért számos cégnév is elhangzott, tehát olyan partnerségek is kialakulnak, amelyek jelzik, hogy a fenntarthatóság nem néhány ember, vagy egy cég, vagy egy lokális, nem tudom, szigetnek a dolga, hanem valamennyünk ügye.
Így van, egyébként nagyon sok kereskedelmi partnerünk, nem véletlenül az együttműködés velük, ők is zászlójukra tűzték természetesen a fenntarthatósági célokat, és ezért is nagyon könnyű velük együttműködni, amikor egy-egy személyre szabott, vagy testre szabott kampánnyal érkezünk hozzájuk, vagy kampányjavaslattal érkezünk hozzájuk, és együtt tudunk ezekben a programokban részt venni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinél ugyanazt valósítanánk meg, és így tulajdonképpen még több területen tudunk tenni. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a környezetünkért tudunk tenni agyfaültetéssel, hogyha az emlőrák szűréssel tudunk tenni a családunkért, a barátainkért, tehát tulajdonképpen több aspektusát tudjuk így megfogni, akár a fenntarthatóságnak, akár annak, hogy a közösségeinkért mit teszünk.
Az említett cégek képviselőnek egy része már ült itt a stúdióban, másik része később ült a stúdióban. Hát vannak pillanatok, amikor ugyanazt hallani nem unalmas, hanem öröm. Teli. Úgyhogy ennek örömére most kicsit ünneplünk magunkban két zeneszám között, megállunk, zenét hallgatunk, és aztán visszajövünk.
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.
Mai vendégem Szak Zsuzsanna, a Henkel Consumer Brands, vagy fogyasztói márkák üzletágának az igazgatója. A fenntarthatóság mellett a másik bűvös szó, ami gyakran elhangzik ebben a műsorban, meg hát gondolom csak a műsorban, a világban, a cégeknél, a hétfő reggeli értekezleteken és még annyi más helyen, hogy az innováció. Tehát olyan nincs, hogy valaki egy helyben áll, vagy megy előre, vagy előbb-utóbb vége lesz, és csodálkozik, hogy ez hogy történt. Szóval az innováció gyakorlatilag kötelező eleme valamennyünk munkájának, gondolkodásának. Hogyan definiáljátok az innovációt? Mit jelent? A szót ismerjük, tudjuk mi az, persze újítás. Mit jelent az innováció a Henkel életében?
Igen, az előbb is kitértem már a stratégiai pillérekre, ahol versenyelőnyként egyrészt a fenntarthatóságot állapítottuk meg, vagy tűztük ki zászlóshajónak, másrészt az innovációt és a digitalizációt. Igazából nem is mondanám, hogy ezek teljesen elválaszthatóak egymástól, hiszen pont akár a fenntarthatóságra, hogyha rávezünk, akkor az innovációk is a legtöbb esetben már abba az irányba mennek, hogy minél fenntarthatóbb legyen az az adott terméknek a formulája, annak az adott terméknek a csomagolása, vagy az a módja, ahogy előállítjuk, tehát tulajdonképpen minden mindennel is összefügg.
Tehát egy komplex folyamat a nyersanyag első molekulájától az újrahasznosítás utolsó fázisáig.
Pontosan, mert akár már a beszerzéstől is indulhat. Tehát például mi együtt működünk a Solidaridad nevezetű szervezettel, aki azt biztosítja, hogy fenntartható forrásból szerezzük be azokat az alapanyagokat, amivel mi dolgozunk.
Akár... Tehát nem 5 éves gyerekek bányásszák halálos veszélyben, hanem
pontosan etikai szempontokat is figyelembe véve. Pontosan, tehát igazából, amikor egy termék életciklusról beszélünk, már a nyersanyag beszerzésnél számít az, hogy milyen fenntartható forrásból érkezik az alapanyag. Utána nyilván a mi oldalunkon az, hogy ez hogyan kerül feldolgozásra a gyártás szempontjából, milyen hatékonysággal gyártjuk azt az adott terméket, hogyan logisztikázzuk, és utána nyilván a termelés, vagy hát a termék életciklusnál a fogyasztónak is van egy felelőssége, hogy ő ezt hogyan használja, milyen hőmérsékletű vízben mosogat például, vagy használja a mosási ciklusokat, vagy teljesen megtölti a mosógépét, vagy ekoprogramot használ a mosogatógépén, vagy egyébként mennyi ideig áll a forró víz alatt, amikor zuhanyzik, vagy hajat mos. Tehát egy egészen komplex folyamatról beszélünk, és próbálunk minden tekintetben az innovációk terén is úgy előjönni újdonságokkal, hogy azok minél jobban szolgálják a fenntarthatósági céljokat.
Innováció kapcsán nekem nagyon érdekes volt, amikor ott a DM ügyvezetőjével, a Csoknyainél Horváth Gertruddal beszélgettem, és azt mondta, hogy a szortimentjük 50%-a cserélődik ki évente, vagy másképpen 2 évente megújul a teljes szortiment, miközben 10 000-es cikkelem számról beszélünk, ez egészen elképesztő. A Henkel termék skálájában milyen sűrű a termékek cseréje, átalakítása, újítása, vagy új termékek bevezetése?
Igen, a Henkel portfólióban a fogyasztói márkák kategóriájában körülbelül 1000 cikkelemről beszélünk, tehát egyébként azért az nálunk is elmondható, hogy
minden
valami
mindig
változik.
Le kell gyártani ezt a hatalmas mennyiséget. Igen.
És erről el is mondhatjuk, hogy valami mindig változik. Tehát pont arra reflektálva, hogy vagy a csomagoláson dolgozunk, hogy minél fenntarthatóbb legyen, vagy minél praktikusabb legyen a fogyasztó számára, vagy a formuláján dolgozunk, vagy egy olyan innovációval jövünk, ami új kategóriát teremt, új fogyasztói igényekre ad választ. Ezek mind formula hatóanyag típusú változtatások, vagy akár termelésben történik valami olyan hatékonysági változtatás, ami megköveteli, hogy ez egy bevezetés legyen, vagy egy változtatás legyen. Tehát tulajdonképpen ezeknek az összessége és a termékek nagy száma adja azt, hogy valami mindig változik. Alapvetően azért azt mondhatnám, hogy próbálunk egyre jobban arra figyelni, hogy olyan innovációkat hozzunk, amelyek a fogyasztói valós igényekre adnak megoldásokat, vagy fogyasztói igényeket megelőzve adjunk olyan megoldásokat a fogyasztók kezébe, hajára, testére, mosógépébe, mosogatógépébe, amely segíti a mindennapjaikat. Továbbra is elvárás a fogyasztók részéről. A kényelmi szempont továbbra is elvárás az, hogy látható hatékonyságot mutasson ez a termék, és emellé tesszük hozzá egyébként a fenntarthatósági célokat is.
Még egy rövid kérdésem van, hogy az innovációval kapcsolatban milyen szerepet kap a munkátokban az edukáció? És konkrétan nekem az ugrott be, hogy éppen mostanában az elmúlt hetekben, 1-2 hónapban tűnt föl nekem, hogy különböző kommunikációkban megjelenik az, hogy mondjuk mossunk 30 fokon. És akkor én is szoktam mosni 40 fokon, meg 60 fokon. Magamtól sose gondoltam, hogy 30 fokon kell. Azt hittem, hogy akkor nem lesz tiszta a ruhám.
Igen, valóban van egy fogyasztói percepció is, ahol nagyon nagy felelősségünk van, hogy edukáljuk a fogyasztóinkat. Valóban nekünk is van abban felelősségünk, hogy megfelelő ekoprogramokat használjanak a mosogatógépen, a mosógépen, vagy akár áttereljünk kézi mosogatásról mosogatógépben való mosogatásra fogyasztókat, hiszen ezek bizonyítottan kevesebb vizet használnak, kevesebb energiát használnak. Itt nekünk amellett, hogy edukáljuk a fogyasztókat, nyilvánvalóan a termék innovációt is mellé kell tenni, hogy az a termék, az a mosószer, az a mosogatógép tabletta, az valóban alacsonyabb hőfokon és rövid ciklussal is működjön.
Az a ruha meg az a tányér, az tényleg legyen tiszta, miután lefutott a program, mert ha nem, akkor teljesen mindegy, miről akarjuk meggyőzni a fogyasztót.
Így van.
Nagyszerű. Szóval kommunikáció, és akkor ezzel már is megadtam az első pöccintést a következő témának, amihez nem fogunk hozzá azonnal. Először megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Szak Zsuzsanna, a Henkel Consumer Brands, vagy fogyasztói márkák üzletágigazgatója. Szóval az előbb már kibögtem, hogy a kommunikációval szeretnénk folytatni. Kommunikációval és média használata. Kicsit hazabeszélek, mégiscsak egy média termék, maga a rádió műsor is, meg hát a médiában nagyon sok minden történik, meg a média abból él, hogy ti márka tulajdonosok időnként rendes büdzsét allokáltok különféle akciókra. Úgyhogy valószínűleg médiás barátaim, üzletfelém, akik hallgatják, nagyon kíváncsiak rá, hogy a Henkel, amelyek egy tradicionális tévés hirdető, meg aki a reklámpiacon igen aktív nagyon sok évtizede, az most hol tart a gondolkodáson, mire költ, hogy költ, hogyan kommunikál, és a többi, és nem is összegszerűen érdekes, hanem a szemlélet. Hogy akkor nézzük meg a média használatot első lépésben.
Így van, teljesen egyetértek ezzel a kijelentéssel, hogy tulajdonképpen a televíziók pillanatnyilag Magyarországon nem megkerülhetőek, hogyha elérést szeretnénk biztosítani a márkáinknak, akkor továbbra is mi a tévé hirdetésekkel tesszük meg ezt alapvetően. Szerintem a mostani időszakban is azért nagyon sok Henkel reklámfilmmel találkozhatnak a fogyasztók. Ez nem véletlen, tényleg nagyon jó elérést tudnak biztosítani nem csak a nagyobb kereskedelmi csatornák, hanem a teljes sales house-ok Magyarországon. Ezt továbbra is szeretnénk kihasználni, viszont most már néhány éve elkezdtük azt a folyamatot, hogy a digitális irányba is egyre nagyobb fejlesztéseket és egyre nagyobb fókuszt teszünk. Ez természetesen szintén nem egy megkerülhető folyamat, tehát ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióink, ebbe az irányba erősen teszünk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok influencer megmozdulásunk van, nagyon sok digitális kampányunk van különböző platformokon, legyenek azok a Google platformok, vagy legyenek azok egyébként helyi Magyarország, jól működő digitális platformok magas nézettséggel. Ezeket kombináljuk, de emellett azért arra is szeretnék kitérni, hogy kiegészítésként, mert hát alapvetően arról beszélünk, hogy a fogyasztót minden területen minél több pillanatban elérjük. Kiegészítésként időnként azért vannak külterületű reklámaink, vannak sajtó megjelenéseink, PR megjelenéseink, és természetesen nagyon odafigyelünk az eladóhelyi reklámra is, hiszen a döntések utolsó pillanatban azért mégiscsak az eladó térben születnek meg.
A kedves vevő kosárral a kezében kapjon még egy utolsó impulzust, ha már az előzőket megkapta. A büdzsétek hogy alakult az elmúlt években? Nőtt, csökkent, stagnált, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben te milyen folyamatot láttál a Henkelen belül?
Ugye számokról, ha nem is beszélünk, szerintem egy fogyasztó is érzékelheti, talán a fogyasztó is érzékelheti, hogy most azért eléggé sok aktivitásunk van, sok reklámfelületen jelen vagyunk, úgyhogy ebből azért le lehet szűrni, hogy növekszik a költésünk.
A kommunikáció témája, mondani valótok, ugye el kell adni a sampont meg a mosópor, de nem csak eladni kell, hanem a gondolatokat is el kell adni, meg az edukációért is kell fordítani. Mekkora szerepet kap a nem kifejezetten termékreklám a kommunikációtokban?
Igen, tehát a globális anyagaink azok általában a márkáról szólnak, és a márka image építéséről szólnak, és valóban próbálunk nem csak egy funkcionális termékelőnyről beszélni, hanem emocionálisan hogyan tudjuk a fogyasztót kapcsolni az egyes márkáinkhoz. Ez minden márkánknál megjelenik egyébként, tehát lehet, hogy automatikusan azt mondná az ember, hogy ez a kozmetikai termékeknél fontosabb, de ez igazából ugyanilyen fontos egy háztartásvegyi vagy mosószer kategóriánál is, hogy valamilyen emocionális kötődést alakítsunk ki a fogyasztók és a márka között. Emellett egyébként, és említettem már a PR-t, vagy akár az influencereket is, próbálunk arra törekedni, hogy minden márkánknál, amilyen aktivitásunk van, és egyébként ez sokszor ugye fenntarthatóság tekintetében láthatóak ezek az aktivitások, ezek valamilyen formában megjelenjenek a kommunikációban is. Tehát pont, ahogy említettem, a Tesco-val együtt végzett faültetésünkkel kapcsolatban igenis bevontunk influencereket, akik szintén nagyobb elérést tudnak generálni. Az idei évben együtt ültettünk Eke Angélával, a tavalyi évben Pokornyi Liával, tehát ők is be vannak aktívan vonva, akár egy programba, és akkor természetesen hitelesen tudnak erről az eseményről közvetíteni, erről a fenntarthatósági akcióról beszélni. De akár említhetném a többi projektünket is, ahol azért alapvetően annak is fontos szerepét látjuk, hogy egy utókommunikációval, egy PR jellegű utókommunikációval támogassuk még meg az utóéletét annak a kampánynak, annak a márkának, legyen ez a Pervol fenntarthatósági nap, legyen ez akármelyik Rossmann aktivitásunk, amikor flakonokat gyűjtünk össze és játszótereket adományozunk, vagy bármilyen egyéb olyan aktivitásunk, ahol annak valamilyen többletértéke van.
Még egy utolsó, nagyon könnyű kérdésem van. Nő a büdzsétek 2024-re?
Igazából még én sem kaptam meg a 2024-es tervszámokat, úgyhogy erre hivatalosan sem tudok válaszolni.
Tehát akkor egy nagyon könnyű kérdés, ott nagyon könnyű válasza, igen. Még te sem
most,
tudod, jó?
Most vagyunk a tervezés folyamatában, nyilván bizakodóak vagyunk.
Na jó, hát akkor izguljunk együtt még néhány hétig, egy-két hónapig, aztán vége lesz az évnek, és csak kiderül, hogy mi lesz 2024-ben. Reméljük, csoda jó dolgok lesznek. Magunkban örülünk, aztán megállunk és zenét hallgatunk. Valami mással folytatjuk.
Jesse. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Szak Zsuzsanna, a Henkel Consumer Brands, vagy fogyasztói márkák üzletei igazgatója. Egy picit másabb dologról fogunk beszélni így a műsor vége felé. Nem megyünk nagyon messzire az előző témáktól, de azért a termék, kommunikáció, innováció gondolatkörből egy nagyon picit kilépünk. Aztán csoda tudja, lehet, hogy rögtön vissza is kerülünk bele, nem tudom. Na nem baj, kicsit csavaros módon vezettem föl. Az utánpótlásról, meg a talent managementről szeretnék még veled beszélgetni egy kicsit. Egy ilyen óriás cégnek sok-sok munkatárs alkalmazottja van, házon belül mindenféle mozgások történnek, új emberek érkeznek, új embereket kell felvenni, az emberek nem akarnak életük végéig ugyanabban a pozícióban dolgozni. Szóval hogyan kezelitek házon belül? Hol találtok megfelelő embereket, hogyan találjátok őket, és milyen karrierutakat tudtok biztosítani a fiataloknak?
Igen, nagyon jó a téma, és nagyon aktuális a téma. Azt gondolom, hogy a talent managementnek azért egy házon belüli építkezés egy nagyon fontos pillére, és nálunk a Henkel Consumer Brands-en is mondhatjuk, hogy nagyon sok olyan kollégánk van, akik már évek, évtizedek óta a Henkelnél dolgozik, és ott nőtte ki magát, közben persze természetesen köztük is van olyan, aki külföldön is járt, hazahozta a tudását. Nagyon sok ilyenre van példa. Alapvetően viszont azt is szeretném hozzátenni, hiszen egyébként pont a karrieridőszak, karrier állásbőrzék időszakában vagyunk. Nagyon fontos számunkra a gyakornokok bevonzása is. Viszonylag nagy létszámú gyakornok csapattal működünk egyébként. Pont ebben az időszakban, az őszi időszakban a Corvinus állásbőrzén is részt vettünk. Két hét múlva lesz a BG-nek, a Gazdasági Egyetemnek, Budapesti Gazdasági Egyetemnek is az állásbőrzeje. Ott is aktívan részt
kicsit
veszünk.
Kicsit
hazamegyek, és egyébként most annyira hazamentem, hogy volt alkalma egyébként a kezdő marketingeseknek, első és másodévfolyamos marketingeseknek előadást is tart, és nagyon jó szívvel tettem. Egyébként valahol bennem az bennem volt, annak idején én szerettem volna tanár lenni, aztán a matek tanár szerettem volna lenni, és a matek tanárom lebeszélt róla, hogy azért lehet, hogy ennél többre is fogom tudni vinni, úgyhogy hála és köszönet neki, hogy ez így történt. És gazdasági irányban mentem, gazdasági karriert kezdtem, de valóban azt gondolom, hogy visszaadni a következő generációnak, akár karrier utak, inspirációk tekintetébe visszaadni nekik, de gyakorlati tudással is segíteni az ő tanulmányaikat, ez egy nagyon fontos szerepvállalás. Én nagyon szívesen tettem ennek eleget, hogy két előadást is tartottam az elmúlt időszakban. Nagyon szívesen hozok gyakorlati példákat a hallgatókat, hallgatóknak, hiszen azt gondolom, hogy annak idején talán nekem is ezek hiányoztak a legjobban, hogy vállalati példákon keresztül az ember lássa, hogy mit is jelent a marketing, lássa, mit is jelent az, hogy tervezés egy vállalat életében, vagy lássa az, hogy mit is jelent egy stratégia egy vállalat életében. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel mentem órákat adni, és igazából amikor egy ilyen misszióra fölteszi az ember a kis lelkét, vagy életét, vagy azt a néhány pillanatát, az is nagyon fontos szerintem, hogy tulajdonképpen mindjárt egy vállalatról valamilyen képet ki is alakít azokban a hallgatókban. És ezután azért fontos, mert hogyha az a hallgató valóban a gyakornoki pozícióinkat látja, akkor már bátrabban tud talán jelentkezni egy henkeles meghirdetett gyakornoki pozícióra, mert jobban van valami kötődése ahhoz a céghez, ahhoz a márkához, mert valamit már hallott, látott belőlünk.
Mekkora csapat dolgozik ma a Henkelnél Magyarországon, és hány új embert vesztek föl, hány új embert kell felvenni egy évben?
Hát összesen a Henkel Magyarországnál több mint 750 kollega dolgozik.
750, ugye ez a gyárakkal együtt értem.
Igen, ez ugye
a termeléssel együtt.
Egy picit, ha megvilágítjuk, valóban van két gyárunk, van egy európai központunk a ragasztástechnikánál, illetve van egyébként is egy üzletágunk a ragasztástechnikánál, én pedig a fogyasztói kategóriát képviselem. A fogyasztói csapat körülbelül 90-en dolgozunk, ebből egyébként több mint 20 fő gyakornok. Tehát ebből is látszik, már a nagy számokból is látszik, hogy a gyakornoki utánpótlásra mindig szükség van, és utána pedig szeretünk a gyakornokokkal kapcsolatban házon belül építkezni. Tehát sokszor van arra példa, hogy ha éppen megörösödik egy teljes állású pozíció, akkor oda gyakornokot tudunk fölvenni. De egészen magas pozíciókban is el tudom azt mondani, hogy van olyan kollégám, közvetlen vezető kollégám, aki a Henkelnél gyakornokként kezdte annak idején. Ezek nagyon jó példák szerintem arra, hogy a mai végzős generáció, a hallgatók lássák, hogy milyen karrier utak vannak ő előttük.
Hát így a műsoridő vége felé annyit tudok hozzátenni, hogy akkor kedves lendő gyakornokok, akik mentek a jövő heti állásbőrzére, tudtok találkozni a Szak Zsuzsával, és akár a Henkelnél elcsíphettek egy jó kis pozíciót. Hát nem csak nekik, nem csak ezt üzenem, sok izgalmas dologról beszéltünk, de sajnos az óra az ketyeg és megy előre, úgyhogy elértük most már ennek a mai műsornak az utolsó perceit. Ma Szak Zsuzsanna, a Henkel Consumer Brands fogyasztói márkák üzletági igazgatója volt a vendégem, és csak annyit teszek hozzá, és Zsuzsi, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést vagy bármelyik másikat szeretné meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu/podcast rovatban. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, viszont önök nagyon kérem ne búcsúzzanak a rádiótól, mert a Jazzy programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.